nem mondja, nem fordulhat meg a fejében egy ilyen de kvalitású, és most már tulajdonképpen csúnya pesti szlengel pályafutása durván kitömött futballista fejében az, hogy figyelj, mint Zsuzsák Balázs, visszajövök, nem annyi pénzért.
Szerintem előfordulhat.
Mint amennyit eddig kerestem. Yeah. Sziasztok, ez itt a Zicser, a 24.hu focis podcastja, én Kálnoki Kis Attila vagyok, és ezúttal itt ül velünk Szabó Pít, szia!
Hello!
A Sport24 kiváló elemzője, szerzője, és egy kevésbé szomorú, de talán szintén aktuális témával készültünk nektek, mint múlt héten, hiszen múlt héten foglalkoztunk a orosz-ukrán háború sportra mért hatásával, de most egy szintén aktuális témával fogunk foglalkozni, mégpedig a Barcelona jelenével, közelmúltjával és kicsit régebb múltjával, a mélyből a spanyol bajnokság középmezőny mondjuk jó indulattal tetejéről, az egészen a dobogóig való fölkapaszkodásával, annak történetével és okaival, és ehhez nektek most egy olyan vendéget hívtunk, akiről azt gondoljuk, hogy igazán otthon lehet a témában, hiszen Záborsz Kíván, az Európa Barca, eurobarca.hu főszerkesztője, és hát ők napi szinten és kizárólag a Barcelonával foglalkoznak, nyilván némi kis spanyol bajnoki kitekintéssel is. Szia, Iván!
Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat.
No, hát hol is kezdjük ezt a beszélgetést, hogy szerintem röviden mondjatok egy-egy mondást, hogy hogy lehet az, hogy kineveznek egy edzőt mondjuk novemberben, tavaly november elején, november 6-án. Első egy-két meccsen nyilván még nincsenek látható nyomok és komoly eredmények, de aztán most azt látjuk, hogy fölkapaszkodott a Barcelona, hogy említettem, imént a spanyol bajnoki dobogóra harmadikok, elég nagy, komoly ponthátrány dolgoztak le, és hát az elmúlt 11 meccsen, ha jól számoltam, akkor nem kaptak ki a bajnokságban. 7 győzelem, 4 vereség, ha jól emlékszem a pontos adatra. Ha egy mondatot kell mondani, mi ennek az oka? Vagy ki?
Narratív diszonancia, szerintem. Ugye Koemannak a jövője már hosszú ideig kérdéses volt a Barcánál, mielőtt őt menesztették, de azért ebben a szezonban az nem feltétlenül rajta múlott, hogy ennyire gyengén szerepelt a csapat, és most a hallgatók már talán jól ismernek, hogy itt megint statisztikákat fogok elővenni, de hogy a Barcelona Koeman irányítása alatt védekezésben is inkább azért teljesített rosszul, mert az engedett helyzet, az ellenfeleknek engedett helyzetekhez képest sokkal több gólt kaptak. Ez a Ter Stegen probléma például azért már hosszú időre nyúlik vissza a Barcelonánál, annak ellen, hogy például a támadás építésben neki jó elési szerepe van, és ugye a helyzet kihasználások is elég pocsék volt az ősszel. Nyilván nem tudott konzisztensen jó teljesítményt nyújtani a Barcelona, de hogy mindent összevetve jócskán alul teljesítettek, amikor még Koeman volt az edző, és nyilván abban a hangulatban, amiben ez a csapat belekerült például Messinek a távozása óta, ez a narratív, ez jócskán felerősödött, hogy alkalmatlan erre a pozícióra. Xavinak az érkezése ilyen szempontból egy könnyű szituáció lehetett volna számára, mert hogy alapvetően egy nem annyira rossz csapatot kellett átvennie, és szinte törvényszerű volt, hogy ő megalapoz egy játékot, és onnantól kezdve elkezdenek majd jönni az eredmények, és Koeman és Xavi között azért megvan ez a nagyon erős különbség, hogy Koemannak egy kevésbé tudatos játék elképzelése van. Xavi azért sokkal közelebb áll alapvetően a Barcelona alapfilozófiájához, nyilván Pep Guardiolának sokáig játékosa is volt, és a két edzőnek a játék felfogása is nagyon hasonlít egymásra. Csak Xavi is bele esett olyanba, hogy hát hirtelen kidőlt alól a fél csapat. És hiába volt meg a játék elképzelés, az alapdolgokat hiába oktatta el a csapatának, amikor Jude Glahn, Abdel Zazoui játszottak, az nyilván nem feltétlenül ugyanaz, mint amikor már Pierre-Emerick Aubameyang vagy éppen Ferran Torres-el rendelkezésre. Ez a két dolog aztán elkezdett találkozni, ez a pozitívabb és tudatosabb játék elképzelés a játékosok minőségével, aztán majd akár később rá is térhetünk, hogy ez a játék elképzelés,
igen, ez mire alapul, egy mondatot mondtam ehhez képest.
Ivánnak is, hogy
egy nagyon gyors körképet mutattál.
Hogy akkor ő is mondjon egy ilyen hosszú mondatot, mint én.
Ekkora lehet nem is sikerül, de nem is lehet erre egyébként igazán röviden válaszolni ez a helyzet. Tehát, hogy itt nagyon sok összetevő miatt volt valószínűleg problémás Koeman időszaka, és hasonlóan sok összetevő is az, hogy van egy erős változás. Mert Koeman érában nem csak, hogy rossz összetételű keret volt, nem csak, hogy sok volt a sérült, még azok között is, akik voltak. Emellett volt egy egész negatív hangulat, ahogy most Pete mondta, és ez sajnos egyébként ebbe viszont én azt gondolom, hogy Koeman nagyon is hibás volt, mert ő maga is bele ment ebbe, és gerjesztette, és nem volt semmi pozitív érzete a létnek, a mindennapoknak. Az ő sajtótájékoztatóit, hogyha meghallgatta az ember, és összehasonlította a sevéval, egészen más világ. Egészen
ez a Dead Man Walking szindróma, tehát gyakorlatilag mindenki tudta, hogy órái vannak csak hátra szinte.
Persze, nyilván valószínűleg nehéz így.
De egyébként tudtok klubot mondani, ahol a Koeman sikeres volt?
Alapvetően neki a Southamptonnál volt egy nagyon jó szezonja, az Evertonnál volt egy viszonylag jó első szezonja, tehát, és egyébként neki...
De aztán valahogy mindig elfogy az ember.
Abszolút, és szerintem pontosan ez abból adódik, hogy neki nincsen egy ilyen hosszú távú, nagyon erős játék elképzelése, mint ami Csavinak megvan. Hogyha végignézzük például, hogy az Evertonnál az első jó szezonját követően lement egy átigazolási időszak, az ott megszerzett játékosok, csak hogyha a neveit végignézzük, meg hogy milyen típusú játékosok, nem nagyon láthattuk azt, hogy ez egy egységes koncepció beleillesztető, aztán szépen vissza is estek, és aztán villámgyorsan menesztették is onnan Ronald Koemant. Neki szerintem ez a legnagyobb hibája, és valószínűleg ezért nem tudott sokáig, vagy egyáltalán megmaradni top szinten. Ugye korábban dolgozott már Spanyolországban, a Valenciánál, ahol nyert egy kupát, de hát szerintem az oktani szurkolók azért nem szívesen emlékeznek arra az időszakra, amit ott töltött. Ugye Hollandiában tudott ő inkább sikeres lenni, az meg azért talán nem az európai top szinthez hasonló.
És bocsa, ez még egy gondolat, hogy igen, és ez Barcelonában nagyon fontos dolog, hogy legyél borzasztóan határozott, borzasztóan eltökélt abba, hogy te mit akarsz játszani, mert az ottani sajtó, az ottani környezet oly mértékben rád ül, rád telepedik, olyan elvárások vannak, és szinte meccsenként megkérdőjelezik azt, hogy te most hülyeséget csináltál, vagy sem. Hogyha nem vagy elég eltökélt, akkor egy pillanat alatt kicsinálnak fejben. Nem maradsz meg az utadon, és már egy olyan úton mész, ami nem is te vagy. Igen, és ebben igen. Viszont Xavi valószínűleg nyilván egy kevésbé kizökkenthető valaki. Ennek szerintem a királya egyébként Luis Enrique, most már a válogatottnál, akit most is a válogatottnál hülyének néznek, hogy kiket válogat be, csak az a pehjük ugye, hogy általában nem csinál hülyeséget így se.
De... Hát egész normálisan néz ki az a válogatott. Egyébként erre pont az jutott eszembe, hogy alkalomattán, amikor beszélgetek sajtó és futball kapcsolatáról magyar edzőkkel, vagy magyar futballban dolgozókkal, akkor mindig azt halljuk, hogy ugye mi nem vagyunk az ő pártjukon. Én meg azt mondom, hogy figyelj, mi végezzük a magunk dolgát, ti végzitek a magatok dolgát. De egyébként van egy javaslatom, mondom, menjél ki Angliába dolgozni, vagy menjél ki Spanyolországba dolgozni az első osztályon, na és akkor ott megtudod, apukám, hogy milyen az igazi sajtó, és hogy szednek ízekre egy rossz mondat után azonnal. Tehát ehhez képest szerintem a magyar média és azon belül a sportmédia, hát ez hogy is fogalmazok, egy kedves, aranyos kis baráti társaság, aki megpróbál alájátszani a kérdésekkel, az esetek többségében a magyar sport szakembereknek.
Ez nagyon így van.
No, zárója, bezárva, ez csak egy kis kitekintés volt. Szóba került itt az edzőváltás. Mennyire volt nagy kockázat Laporte elnöktől, hogy egy kvázi 0 kilométeres edzőt választott, aki lényegében egy Al-Sadd nevű csapatnál játékosként beleült az edzőszékbe, nyert egy bajnokságot, hát nem tudom milyen szintű bajnokságban, nem tudom mihez
nem
hasonlítani.
Nem tudom szintű bajnokság.
Igen, tehát azért nem tudok szintet mondani.
De függetlenül én gondolom, hogy ő ezt ugye már megcsinálta egyszer Pep Guardiolával, akkor ilyen nagyon bejött, és elég sok hasonló pont volt ebben a döntésben.
De azért bátornak kell lenni.
És akkor is bátornak kellett lenni, 2008-ban is, amikor Guardiolát kinevezte, tehát azért kell egy tökösség ahhoz.
Ez valahol nem találkozik azzal, amit imént említettél, hogy Enrique is, Guardiola is, Enrique is, és ezek szerint Xavi is becsukja a fülét, megy a saját útján, és azt mondja, hogy csinálom, higgyetek nekem. Tehát valahol Laporta is találkozik?
Hát ő, jó, Laporta eleve egy ilyen tökös valaki, tehát hogy mondjam, egy olyan elnök, akit nehéz kimozdítani sok szempontból, döntésben, sok elképzelésében, és vannak intuíciói. Most például pont azt, volt egy évértékelő interjúja, és pont azt mondta, hogy bár hallgatott volna az intuíciójára, és már nyáron kirúgta volna Koemant.
Pont ezt akartam, és meg hamarabb hozta volna ide Xavit, pont igen. Erre akartam is kiukadni, erre az idézetre.
Még arról beszélt, hogy Xavi túl tapasztalatlan ahhoz, hogy a Barcelona kispadjára leüljön, és nyilván az, hogy ő végül kinevezésre került, ahhoz pontosan az a toxikus légkör is kellett, ami a Barcelonánál eluralkodott, és mint frissen megválasztott elnök, nyilván Laporta is meglátta a lehetőséget Xaviban, hogy mögé azért valószínűleg akár a szurkolótábor is egységesen be tud állni, és alapvetően Xaviról azért már korábban is tudni lehetett, hogy ő erre abszolút készült, tehát az Al-Sadd-nál már játékosként is tudatosan készült az edzői pályára, és ki is volt neki kvázi kövezve az, hogy hogyha visszavonul, akkor ő annak a csapatnak az irányítását át fogja venni, és egy ilyen szinte gyakorló terep lesz neki, mielőtt visszatér Európába. Az nyilván nem volt egyből világos, hogy ő, ha visszatér Európába, akkor azt rögtön a Barcelonánál teszi, vagy még kell egy lépcsőfokat ugrania. Az, hogy ez megtörténjen, azért valószínűleg kellett az is, hogy a Barcelonánál kialakuljon ez a válsághelyzet. És onnantól kezdve viszont, hogy megérkezett, gyakorlatilag megvalósította azt, hogy visszanyúlt azokhoz az alapelvekhez, amiket korábban Pep Guardiola vagy éppen Luis Enrique alkalmazott. Ez nyilván nem véletlen, ugye évekig volt Guardiola, és talán a futball történetének egyik legsikeresebb csapatának a tagja, pontosan tudja, hogy miért működött az a csapat, és ezeket az alapelveket próbálja most visszarakni a pályára, és ez egyébként ezt nagyjából találkozik is a mostani európai trendekkel. Xavi is elsősorban a mérkőzések kontrollálását szeretném megvalósítani, és ez nyilván kellenek jó játékosok. De már amikor megérkezett, egyből lehetett látni, hogy mik azok a játékelemek, amiket ő erőltet letámadásban, labda nélküli mozgásokban, és ahogy visszajöttek sérülésekből a játékosok, ahogy télen sikerült olyan profilú játékosokkal megerősíteni a keretet, akik Xavinak kellenek, mert hogy mondok egy alapelvet abból a pozíciós játékból, amit mind Guardiola, mind Xavi szeretne megvalósítani a pályán, hogy a pályának a maximális szélességét ki kell használni, de a vonalak mellett mindig kell egy-egy játékos, aki ezt tudja tartani, és mondjuk egy az egyben minőségbeli fölényt tud kialakítani az ellenfél szemben, ugye a pozíciós játéknak igazából három célja lehet az, hogy vagy létszámbeli fölényt alakíts ki a pálya bizonyos pontján, vagy pozíciós fölényt alakíts ki a pálya bizonyos pontján, például a vonalak között egy játékos jó helyezkedésével szabad területeket tudják kreálni, vagy pedig minőségbeli fölényt, például a széleken egy jól cselező játékossal. Hát akkor hoztak neki egy Adama Traorét, aki például ebben nagyon jó, felépült Ousmane Dembélé a sérüléséből, hoztak egy Ferran Torrest, aki a mélységet tudja megadni, mert a másik ilyen alapelv, hogy hiába van labdatartás és szélesség, hogyha nincs mélység, amivel meg lehet nyújtani az ellenfél védekezését. Nyilván ahhoz, hogy ez jól tudjon működni, eleve kellett az az alapelképzelés, amit ő szeretett volna megvalósítani a Barcelonánál.
Akkor ezzel egyúttal azt is mondod, hogy egészen tudatosan nem tudom, télen kit igazoltak.
Hát ugye volt Aubameyang.
Aubameyang, igen, akkor tudatosan igazoltak. Torrest.
Adama kölcsönben, és ugye...
Hát akkor elég célirányosan, hiszen... Ugye? Igen, hiszen akiket elmondtál, Daniel Alves meg Aubameyang kivételével, mind felsoroltad a két kulcsfigurát, akik ott azért
de
a támadási...
De ők is illeszkednek ebbe az elképzelés. Aubameyang a mélység megadásában nagyon jó, nyilván a sebessége miatt vissza tud lépni a labdákkel, de alapvetően arra használható, hogy vertikálisan tudja széthúzni a pályát. Daniel Alves pedig azért, mert ő a pálya több pontján is képes elérni ezt a bizonyos létszámbeli fölényt, hogyha kell, akkor a védelemben tudja kialakítani ezt a létszámbeli fölényt, ha kell, akkor az oldalvonalak mellett szét tudja húzni az ellenfeleket, és ahogy például láthattuk több mérkőzésen, például az Atletico Madrid elleni rangadón, hogyha például emberfogással kiveszik Busquetset a játékból, és mondjuk a két közép hátvédel is állít egy-egy embert az ellenfél, akkor mondjuk Daniel Alves szabad emberként a középpályán tudja fölvenni a labdát, hogy utána mondjuk Adama Traorénak egy-egy az egyet tudjon izolálni a szélen. És nyilván az, hogy megvan az elképzelés, az egy dolog, tényleg kellenek hozzá ezek a játékosok, és akik meg tudják ezt valósítani, mert hogyha Daniel Alves helyett mondjuk Oscar Mingézának kellene ezt a pozíciót bejátszani, akit mondjuk könnyebben nyomáson már lehet helyezni a pályának a középső részén, akkor ez jóval kevésbé működne. Daniel Alvesnél tartania kell az ellenfélnek attól, hogy ha ő megkapja a labdát a pálya centrumában, akkor akár egy forgatással is tud bontani, így egy embernek muszáj nyomás alá helyeznie őt, és nyilván ez szabad területeket teremt a pályának a többi részén, alapvetően a pozíciós játék, amit Guardiola is alkalmaz, amit mondjuk már Arteta, akinek szintén van barcelonai kötődése, alkalmaz az Arsenalnál, vagy amit Xavi most használ, az mind erre épült szabad területeket kell kreálni, okos mozgással és a saját játékosaink területeinek jó elosztásával.
Mik a spanyol információk, hogy az a három játékos, aki írmakként megmaradt azok közül, akikkel még Bajnokok Ligáját nyert Xavi, ugye itt Piquéről, Busquetsről és talán Daniel Alvesről van szó, ha jól emlékszem.
Jordi Alba is.
Jordi Alba is? Benne volt abban?
Még 2015-ben, ugye már Luis Enrique érában.
Ja, és akkor még Xavi ott volt.
Igen.
Na, én ennyire nem vagyok toppon barcelonailag, de akkor négy játékos. Mennyire, mondjuk álnaív kérdés, mennyire könnyíti meg az ő dolgát, hogy van négy öreg, rutinos, ráadásul még azt is mondom, hogy kettőjük közül kifejezetten tengelyjátékosok, és a másik kettő is meghatározó játékos, a két szélem, mint szélsővédő játékos, vagy felfutóvédő játékos.
Hát ez körülbelül olyasmi lehet, mint amilyen ő maga Xavi is volt Guardiolának és Luis Enriquének. Tehát, hogy van valaki, vannak összekötő kapcsok a pálya és a kispad között, akiknek nem kell talán elmondani sem, hogy mit akarok.
De azért egy öltözői hangulat sem mindegy, hogy fogadnak egy új edzőt. Mert ugye azt szokták mondani, hogy az első két hetet mindenki megadja, és két hét alatt, két maximum három hét alatt kiderül az, hogy azt mondják, hogy aha, ide érdemes beállnia mögé, vagy rögtön elkezdődik a duruzsás, semmi sem változik, ugyanaz, mint van, és akkor megint jön egy ilyen negatív hangulat, amivel ugye az szokott lenni, hogy jön egyik edző a másik után, ami hát lényegében történt is tulajdonképpen Enrique, illetve Valverde után, mind a ketten három évig voltak a Barcelona edzői.
Nem, szerintem azért picit más annyiból a dolog, hogy Xavinak olyan nimbusza van a klubon belül, hogy talán ez akkor is menne, ha nem lenne ott Piqué, nem lenne ott Busquets.
Akkor is. Tehát a hitelt számít, mindenki megkapja, de nagyon gyorsan el lehet veszteni ezt a hitelt. Ez,
egyébként ő szerint lassabban veszteni el, ebben biztos vagyok. Egyszerűen azért, mert ugye a nyomás másként hat egy távolról jött valakire, mint egy olyan valakire, aki mégiscsak egy legenda, és igazából, ha most kérdezni kéne, hogy ki jönne, ha nem ő, akkor rendkívül nehéz helyzetben lenne mindenki, hogy mit mondjon. Tehát, hogy nem tudsz könnyen egy másikat kihúzni a kalapból, pláne nem fogsz egy legendát csak úgy bizalom nélkül nagyon gyorsan lapátra tenni. Tehát, hogy mondjam, hogy neki azért sokkal nagyobb a bizalma, de a játékosok, akiket említette, természetesen számítanak, hogy ők végül is mennyire tudják segíteni abban, hogy a többiek is higgyenek ebben. Tehát Dani Alves szerződtet is.
Hát, hogy például... szól, hogy csit, állj be a sorba.
Igen, de szerencsére nem kellett, szerintem ez nem kellett hozzá.
És egy öltözőben mindig van duruzslás, tehát simán lehet, hogy ott
nem tudom.
Azt mondják, hogy na, gyere ide mögém, fiam.
Én ezt most így nem tudom elképzelni.
Nyilván az, hogy egyrészt Xavinak korábbi játékostársai ott vannak az öltözőben, és eleve neki egy kiemelt státusza van a Barcelonánál, az ad neki egyfajta hitelt, de a futballnak a top szintjén ez a hitel, ez viszonylag hamar el szokott fogyni, hogyha a játékosok nem bíznak abban, amit csinálnak. És...
Hát vagy leveszik két perc alatt az, hogy kellő tekintély, kellő erő, kellő elképzelés, vízió van-e a fejben, vagy csak jöttem, láttam, mentem.
Ez pontosan így van, és én még nem szeretném Xavit semmiképpen Guardiolához hasonlítani, azért talán még egy pár dolgot le kell tenni edzőként az asztalra, de az egy nagyon jó példa, hogy amikor Guardiola leült a Barcelona kispadjára, úgy, hogy volt egy szezon mögötte a B csapatnál, mint felnőtt csapat edzője, az felnőtt bajnokságban játszanak, és az első mérkőzéseken vereség és döntetlen is gyakorlatilag az egész sportsajtó temette, ugye egy ember volt, ugye Johan Cruyff, aki megvédte őt a nyilvánosságban, hogy jó, vagy gyerekek, de azért nézzétek meg ezeket a meccseket, ez a csapat hamarosan minden meccsét meg fogja nyerni, ha lesz egy kicsi szerencséjük, és aztán meg is nyertek mindent. Az öltözőn belülről pedig, amikor jöttek a rossz eredmények, Andrés Iniesta is maga beszámolt erről a történet, hogy bement Guardiola irodájába, hogy ügyelj Pep, ne aggódj, szeretünk így játszani, látjuk, hogy ez jó, előbb-utóbb jönni fognak az eredmények is. Tehát valószínűleg, hogyha ez a visszacsatolás megvan mondjuk az öltözőből Xavi felé, és megvolt mondjuk akkor, amikor mondjuk koronavírus miatt, vagy sérülések miatt a támadósorban szinte mindenhonnan hiányoztak az első számú emberek, és tényleg ifistákkal kellett ezt feltölteni, és nehezebben jöttek az eredmények, ez a hitel megmarad onnantól kezdve, és úgy tűnik, hogy megmaradt, onnantól valószínűleg egy edzőnek nyert ügye van, és ezt kell fenntartani a hosszú távon. Xavinak nagyon nagy segítség az, hogy valóban nagyon határozott elképzelése van arról, hogy a Barcelonának, és hogy egyébként is hogyan kell játszani ezt a futball nevű játékot. Nyilván tapasztalati szinten tette erre szert, akár Guardiola mellett, akár a későbbiekben Luis Enrique mellett, de ezt nagyon határozottan viszi tovább is. Xaviról azért az elmondható, hogy belőle játékosként is megvolt az egészséges arrogancia, amit valószínűleg, hogyha edzőként tovább tudott vinni, és ezt jól tudja kezelni, az nagyon hasznos lesz hosszú távon, mert nehezen tudják kibillenteni az egyensúlyából, és ki tud tartani az alapelvei mellett mondjuk nehezebb időszakokban is.
Ha már ifistákat említettél, van ott azért egy középpálya Barcelonában, amelyik hát minden mondható rá, csak az nem, hogy fizikai, a szó fizikai értelmében súlyos embereknek tűnnek, ellenben hát most már azt kell mondjuk válogatottban is, spanyol bajnokságban is, bajnokok ligájában is, hogy kifejezetten két fajsúlyos játékos van. spanyol játékos, saját nevelésű játékos. Gabi és Pedri, jól mondom?
Hát Gavi és Pedri, nyilván a saját nevelésűt illik picit zárójelbe tenni, mert mondjuk Pedri másfél éve jött a klubhoz, előtte ugye ő Las Palmas-ban
hány évesen jött?
De valóban hát 17 volt, vagy 16, hát, amikor jött, most 18, igen, tehát hogy 19 lett már.
De azt akartam kérdezni, hogy ez azt is jelenti egyben, hogy van egy új Xavi és Iniesta?
Hát nyilván ez nem lenne szép dolog azonnal ezeket mondani rájuk, és nem kedves.
De a jegyek, amiket mutogatnak az erények,
azért,
mások, de azért...
De természetesen hasonlóan lehet bizakodni, hogy lesz belőlük valaki. Gavi szempontjából azért, mert ő még azt hiszem, hogy még csak 17 éves, tehát hogy elképesztően fiatal, és ahhoz képest, hogy milyen meccseken játszik már a válogatottban.
Milyen felnőtt szinten futballozik, felnőtt gondolkodással futballozik, az szinte hihetetlen.
Ez nagyon ritka az ilyen típusú elkészültség.
Rendkívül éretten játszik, miközben egyébként Vaságy előtt 68 kiló, hogy szokták mondani. Tehát...
De erős, annyira egy erős alkat, tehát aki belemegy mindenbe.
Oké, csak valószínűleg mindig azt szoktam mondani, hogy ez a gyerek Magyarországra születik, akkor valószínűleg pillanatnyilag jó esetben az U19-ben senyved, rosszabb esetben meg nem játszhatják még a saját korosztályban sem, mert túl vékony.
Ez lehet.
Bármennyire ügyes.
Pedri viszont egy, nyilván egy más, ő viszont egy...
És ugye Iniesztáról is ez a hír járta, hogy nem akarták betenni, és akkor mondta, talán Cruyff mondta, hogy dehogy is oda, nem egyen följebb. Egy korosztálya följebb tegyétek.
Igen, és egyébként Xavinak ez szerintem óriás segítség volt, hogy a középpályán például ilyen játékosok állnak a rendelkezésére, és ezért mondjuk Frenkie de Jongot is
ebből
a szempontból ne felejtsük
el. Ő seg egy öreg fiú.
És ugye? Az utóbbi hetekben például az látszódott, hogy olyan Gavi és Frenkie de Jong már ott voltak a kezdetektől, vagy még Nico González lehet mondani ebben a tekintetben, de hogy Pedri például Xavi érkezésénél sérült volt, és őt is nemrég tudta visszaépíteni a kezdőcsapatba, és nagyjából onnantól kezdve datálható szerintem, hogy a Barcelona elkezdett most már konzisztensen jól mérkőzéseket kontrollálni a labdával és a labda nélkül is. Annyit talán a különbség, hogyha már nagyon bele akarunk menni a Xavi-Iniesta, Pedri-Gavi összehasonlításba, hogy azóta nagyon sokat változott a futball is. És például Xavi sokkal több vertikalitást vár a középpályásaitól, mint azt tette Guardiola. A vertikalitás picit máshonnan jött, elsősorban a szélsőktől, akik a beindulásokkal, akár messzi visszalépéseivel tudtak segíteni. Xavi is mindig kiemeli azt, hogy a harmadik emberes kombinációk mennyire fontosak, és ebben a középpályások óriási szerepet játszanak, nem csak abban, hogy lekészítésben ott vannak és jó pozícióban kérik el a labdát, hanem hogyha például a szélső vagy a csatár kimozgat egy védőt, akkor Pedrinek, Gavinak, Frenkie de Jongnak azonnal támadnia kell a megnyíló üres területeket. Folyamatos forgásban vannak ezek a játékosok, és nem csak az a dolguk, hogy felvegyék a labdákat és tovább tegyék. Nyilván ez is nagyon fontos. Pedrinek egy kiemelkedő képessége az, hogy a nyomást elképesztően tűri, tehát bármelyik irányból, szemből, hátulról, oldalról próbál őt nyomás alá helyezni, jó eséllyel meg fogja tudja tartani a labdát, és jó döntést fog tudni hozni, vagy tudni fogja, hogy milyen területeket kell bejátszani, hova kell beindulnia. Az, hogy ezek a játékosok már ilyen fiatalon ennyire érettek taktikailag, mentalitásban, az Xavinak szerintem egy óriás segítség, és például ez mutatja, hogy miután ők mind rendelkezésre álltak, mennyire gyorsan elkezdett működni ez a csapat. Más edzők, más csapatoknál is próbálnak ilyenfajta játékot felépíteni, de ennek mindig nagyjából az a korlátja, hogy milyen típusú játékosaid vannak. Nem véletlen, hogy azok a csapatok, amelyek mondjuk átmenetekből próbálnak gólokat lőni, mondjuk sokkal sikeresebbek akkor is, hogyha gyengébb minőségű játékosaik vannak, mert viszonylag nagyobb terület áll a rendelkezésükre. Ahogy Xavi látja a futballt, és ahogy a futballt próbálja értelmezni, az arra alapul, hogy mindig nálunk van a labda, mi diktáljuk a tempót, és mi próbáljuk mindig lépésre kényszeríteni az ellenfelet. De az azt is jelenti, hogy kisebbek a területek. Ehhez viszont kiemelkedő képességű játékosok kellenek, mind technikában, mind játékintelligenciában, akik ezt tudják kezelni. Nekem erre a legjobb példám is, picit távoli példa az Graham Potter a Brighton csapatának, aki hasonló futballfilozófiát próbál megvalósítani, és nagyon jól működik a maga szintjén, de azért látszik, hogy adott játékos kerettel ezt már nem lehet feljebb vinni, és itt is jól látszódott, hogy amíg Xavinak Jude Law-kkal kellett futballoznia, és mondjuk nem Aubameyang-okkal, addig ez nem működött annyira látványosan, hiszen a futball az végső soron, az mindig a játékosokról szól, mindig a játékosok képességé fognak dönteni. Xavi annyiban tud többet segíteni, mint Koeman például, hogy ezeket az alapelveket sokkal jobban le tudja fektetni, és emiatt jóval nagyobb segítséget kapnak a játékosok.
Kétségtelen Guardiolán is a középpálya az egy meghatározó, amúgy is általában a futballnak középpálya minősége meghatározó, de Xavi vagy Guardiola-nál kifejezetten, és ez most is kialakult, egy nagyjából 20 éves átlagéletkorú középpályával futballozik az utóbbi időben a Barcelona, ami egészen megdöbbentő, de azért ne feledkezzünk meg Busquets bácsiról, mi van vele, mi lesz vele, vagy mi lesz az ő pozíciója, vagy mi van az ő játékával?
Figyelj, ő szerintem ugyanolyan fontos, sőt, azzal, hogy van, és pont, hogy ilyen fiatalok
vannak mellette. Variációs lehetőség?
Nem, igazából egy egészen más típusú stabilitást tud adni pont a fiataloknak, mert ő aztán tényleg a zsigereibe van, hogy mit kell csinálni. És nem véletlenül, hogy tegnap, amikor például a Galatasaray jeleni meccsen nem ment annyira, őt bele kellett cserélni, nem csak őt, de hogy vannak olyan mechanizmusok, ami egyszerűen neki jobban megy. Valószínűleg ő maga posztján.
Azt tegyük hozzá, bocsánat, ne felejtsd, hogy elég felforgatott, hát 11-el indult a Galatasaray elleni mérkőzés.
Ezt elhamarkodta Xavi kicsit, mi nem volt kész a csapat arra, ilyen szintű rotációra, tehát a fejlődésnek ilyen van egy menete, és nem nincs az még úgy megülve az a tudás, azok a reflexek, hogy bármit elbír ebben a pillanatban, az még építés alatt van, amit csinál, és ennek most visszajött meg volt a böjtje, de hogy Busquetsre tekintettel én szerintem ő nincs rossz állapotban, meglátjuk hány év van még benne, de hogy maradni fog még egyet-kettőt,
szinte biztos vagyok benne. Biztos. Csak
és nyilván, meghatározóként valószínűleg.
Igen, csak lehet, hogy nem lesz 55 meccse, mert ugye korábban azért az, hogy Busquets nincs pályán, az olyan nem volt.
Igen.
Tehát lehet, hogy nem 55-60 meccset játszik majd, hanem 30-32-t, frissebb lesz az adott csúcsmérkőzéseken.
És a Barcelonának egyébként ez egy nagy problémája, és ezen a Galatasaray elleni meccsen is jól látszódott, hogyha Busquetset kiveszed, akkor nincs egy olyan játékos, aki egy-egyben tudja őt pótolni, és nyilván akár ez a képességéből is fakad, de hogy Frenkie de Jong lett beharangozva erre a pozícióra, hogy ő akár erre alkalmas lehet, és egyértelműen látszik, hogy egyébként nem. És mondjuk, hogyha Hollandiában valaki nagyon sokat nézte De Jongot, vagy a holland válogatottban, akkor egy teljesen másik játékrendszerben játszott mélységi középpályást, egy dupla szűrős rendszerben, mert De Jongnak elsősorban az a kiemelkedő képessége, hogy szemben az ellenfél kapujával nagyon jól tud labdát vezetni, és nagyon jól tud üres területbe érkezni.
Ezt láttuk is.
Ha hatosban kell játszanod, akkor általában te az ellenfél kapujának háttal fogod megkapni a labdát, úgy kell kimozognod.
És messze is vagy.
Így van, a csatárfedező árnyékából neked ott egy összekötő szereped van. Ugye De Jong játszott korábban közép-hátvédet is, és sérülések miatt ugye elvétve a Barcelonában is sor került erre, de erre is azért volt alkalmas, főleg labdával, mert egy közép-hátvédnek ott előre elé kell vezetni a labdát, és ebben ő nagyon jó, szemben az ellenfél kapujával.
Hát inkább 8-as.
Abszolút, ő egy 8-as. Vagy egy dupla szűrőben egy 6-os lehet, hogyha van mellette még valaki, aki mélyen fel tudja venni a labdákat. De ez például nagyon látványos elem, hogy Xavi Barcájában is mennyire megjelenik, hogy a védőktől is mit vár el. Például most olvastam egy nyilatkozatát, ahol Ronald Araújót, aki egyértelműen egy kiemelkedő játékosa lett ennek a Barcának, kritizálta, mert még nem elég bátran vezeti a labdát.
Elképesztő atletikus képessége van a gyereknek egyébként, lenyűgöző.
Nem azt kritizálta, hogy nem elég bátran vezeti a labdát, hanem azt, hogy akkor elrúgja a labdát, amikor még nem kellene.
Igen.
Tehát és itt ez pontosan ezek a játékstílusok, modell.
Hát attól függ, hogy honnan nézzük, tehát vezethetné még, tehát nem abszolút. Elég bátran vezeti a labdát, vagy túl korán rúgja el a labdát.
Túl korán rúgja el. Nincs még üres ember. Uh-huh. Akkor lesz üres ember, ha kiváltanak rád. És ezt a határmezsgyét mindig keresni kell, a Guardiola-ban is ez volt, hogy találj üres embert. És ebben tényleg mindenkinek fejlődnie kell, amíg nem megy, nem
megy. Igen, úgy beszélünk, hogy ez egy ilyen, hogy ezt mondani kell mondjuk egy Barcelona védőnek, és egy ilyen alapkoncepció, hogyha magamra vonom a figyelmet, akkor valahol terület nyílik meg, és vagy én, vagy egy harmadik emberes kombináció, egy másik társam azt a területet már be tudja játszani. De hogy van akinek, és például a Barcelonánál korábban Koemannál nem biztos, hogy egyértelmű volt, hogy ezeket a kockázatokat keresni kell, hogy nem várom meg még egy méterre vagy fél méterre idejére az ember, és még több terület lesz mögötte, hanem már amikor elkezd engem letámadni, adok egy oldalpaszt, amivel igazából nem megyek előre.
De pont a kockázatvállalás a lényeg, hogy ez szintén olyan játékosok kellenek, akik elképesztő magabiztossággal tudnak adott esetben belépni a játékba, amikor megtámadják oldalról egy-két métert előre vezetve ritmusváltással, és utána kipasszolni, vagy megvárni, kiforgatni, és akkor kipasszolni. Ehhez azért ott a hátsó alakzatban is hihetetlen technikai tudás és labdabiztonság, és leginkább önbizalom kell.
stabilitás is, és ki az egyensúlyozottság is. De Araújóban egyébként megvan szerintem ez, hogy hosszú távon menni fog neki minden gond nélkül, hogyha tényleg maradni fog és hosszabbít.
Igen, ilyen szempontból ugye a másik, ugye szintén nyári igazolás például Eric García, aki eddig viszont a védekezésével lógott ki egy picit ebből a Barcelonából, pedig ugye Guardiola alatt azért ezeket a labdás alapelveket már elsajátíthatta az elmúlt évben a Manchester City-nél. Csak a Manchester City már eljutott odáig, hogy neki aktívan abban a csapatban, hogyha játszott, viszonylag keveset kellett védekezni, annyira kontrollálni tudták a mérkőzést. És Xavinál is az elmúlt mérkőzéseken már is hiába játszott 0-0-át a Barcelona most a Galatasaray-jal, elképesztően hatékonyak voltak abban, hogy már magasan vissza tudták szerezni a labdát, és emiatt kontroll alatt tudták tartani a mérkőzést. Két támadást tudott 90 perc alatt végigvinni a Galatasaray, akik azért nyilván a török bajnokságban is szenvednek, de alapvetően ez minden meccsen egy Barcelonának is kihívás, hogy ilyen szinten tudjon dominálni. És mondjuk egy ilyen rendszerben beraksz egy Eric Garciát, aki a labdával viszont már pontosan tudja, hogy mit kell csinálni, mikor kell kockázatot vállalni, mikor kell a biztonságos megoldást választani, akkor sokkal előrébb vagy. Eric García leigazolása Ronald Koeman Barcelonájába alapvetően egy nem túl kifizetődő döntés volt, ingyen volt. És persze egy Barcelona nevelés alapvetően, de abban a csapatban az ő hiányosságai egyértelműen megjelentek, de még Xavinak az első meccsein is, amikor még nem tudtak magasan nyomást gyakorolni, és folyamatosan neki be kellett mozogni a középpályára, egyeznie kellett, most már sokkal kevésbé van kitéve ezeknek a párharcoknak rendszeresen mérkőzéseken, és rajta keresztül például jól levezethető, hogy honnan, hova jutott már ennyire rövid idő alatt a Barcelona.
Nézzük egy kicsit azért ezt a támadó játékot, mert a 0-0, meg a viszonylag szép számú döntetlen, ugye, nem volt vereség, de döntetlen volt, tehát nem három pont, csak egy, az azt jelenti, hogy azért a támadójátékban még van mit fejlődni.
És azért ez, ahogy mondtam, egy folyamat. Tehát azért hozzá kell tenni azt is, hogy, és itt jön az, amiről már beszéltünk, hogy mennyire jók a játékosaid önmagukban, képesség szintjén, és hogy ők egymást mennyire jól egészítik ki. És ebben a tekintetben a Barcelonánál rengeteg rossz döntés volt az elmúlt évek alatt. A Bartomeu érában igazából eltűnt ez a fajta szellemiség, ez a modell, nem volt asztalon, hogy nekünk igenis úgy kellene igazolni, hogy úgy kellene a játékosoknak égízni egymást, hogy.
És ugye nem nagyon jött föl senki a akadémiáról.
Hát, annyival is belejátszó, természetesen ez még egy szerencse kérdése is. De még most is igaz az, és szerintem még a téli igazolásokra is elmondható, hogy azért valamennyire kényszer pálya is volt. Nem minden játékoson lehet elmondani azt, hogy pont őt akarták, és hogy biztos, hogy maradni is fog nyár után.
Nyilván pénzügyi gondok is voltak.
Ez összefügg.
Tehát ez egyértelmű, hogy ez mennyi összefügg. Pénz van a kasszában, milyen minőséget tudok venni, vagy éppen az aktuális utánpótlás korosztályban milyen minőséget képviselő játékosokat sikerült fölnevelni, mert azt nem mondom, hogy lutri, mert nyilván a utánpótlás vagy akadémia lamásának, az aktuális korosztályok, kifutó korosztályának a minőség az természetesen megméri az ott dolgozók, edzők munkáját is, de a Barcelona szintbe bekerülni egyből, ahhoz extrát kell tudni.
Ez így van, rendkívül nehéz. Ez a legnehezebb lépcsőfok, minden utánpótlás ranglétra lépcsőfoga közül, és hát itt sokan eléreznek. Még olyanok is, akiről nem gondoltuk, hogy elvégzik, mint a Ricky Puig nem fogja valószínűleg megugrani azt, hogy ott tudjon ragadni. Pedig mindenki azt gondolta, hogy puh, basszus, ez mekkora focista lesz. És nem fog. Szinte biztos, hogy nem fog. De úgy azt akartam csak mondani, hogy azért, mert ez egy külön téma lehetne a La Masia meg az első csapat viszonya, hogy azért még ebből a keretből is, Adomában nem vagyok biztos, hogy ott fog maradni. Abomengben sem vagyok annyira biztos, hogy hosszú távon ő lesz. Dani Alves meg azért vagyok be idős. Tehát, hogy még mindig van sok kényszer, és innentől a következő lépcsőfok azért azon is múlik, hogy vajon mégis kikkel sikerül még erősíteni, kiket sikerül kirakni.
Előbb olyan helyen kell végezni, tehát azért
a
mostani Galatasaray-i rotálást az is indukálta, hogy mondjuk nem ártana dobogón vagy egy négyben végezni a bajnokságban. És elég messziről szaladt neki azért decemberben ez a brigád.
Nem csak a La Masia, hanem a Barcelonának az egész pénzügyi helyzete megérne szerintem egy nagyon hosszú podcastot is.
Volt már ez az téma hosszú, a podcastban.
Igen, de azért az látszódik, hogy jelenleg is még csak ott tart a Barcelona, hogy ingyen tud gyakorlatilag csak játékosokat igazolni, vagy nagyon nyomott összegért, csökkentett fizetése, és ez valószínűleg, bár ugye valószínűleg ebben a CVC szerződésben azért majd kap egy boostot a Barcelona ilyen tekintetben a nyára vonatkozóan, ha sikerül megegyezni, ebben most tényleg nem akarok belemenni, de hogy az igazolásokon látszódik, hogy lehet, hogy nem az első számú opciókat sikerül leigazolni, mert mondjuk ők nem vehetőek kölcsön éppen, vagy nem jár le a szerződésük, de hogy játékos profilok szempontjából viszont ez sokkal tudatosabb, és ez valószínűleg megint csak abból fakad, hogy a Xavinak van egy határozott víziója abból, hogy milyen profilú játékosok kellenek neki, milyen szerepkörre, és hogyha azt nézzük, hogy Adama Traoré egy viszonylag egydimenziós játékos, hogy a Wolfsban is arra használtak, hogy felvette a labdát, futott vele sokat, mindenkit kicserezett,
olyan aztán... Olyan erős hogy varott négy dimenzió is a pályán, széltében, hosszában, mindenhogy
aztán iszonyú... többnyire a lelátóra lőtte a labdát, hogy hozott egy rossz döntést. Ugye a Barcelonában azért tud jobban kinézni, mert sokkal magasabban tudja megkapni a labdát.
Az egyegyezés az,
és akkor, hogyha megcsinálja 6-szor az egy-egyet, lehet, hogy egyszer már van belőle egy jó beadás, és abból talán lesz egy gólpasszer, vagy azért volt alkalom itt az elmúlt hetekben, de például Galatasaray ellen abszolút lejött az, hogy azért bőven tud ő rossz döntéseket hozni, hiába vesz le három embert.
Utolsó passzok hiányoznak.
Ez neki a gyengé, és ebben például Ousmane Dembélé egy sokkal sokoldalúbb is jobb játékos, neki ugye lejár a szerződés, és velem sikerült hosszabbítani. De ugye az egyéb igazolásoknál, például akiről lehet hallani, hogy Christensennel már megegyezett a Barcelona, és egy nagyon atlétikus, labdabiztos hátvéd a Chelsea-ben, vagy éppen ugye szintén a Chelsea-ben, hogy Azpilicueta megszerzéséről van szó, Dani Alves szerepkörére,
aki most lehet úgy... halászni.
Igen, finoman szólva. Dani Alves szerepkörére...
Mondjuk el, hogy miért, mert hát ha valaki nem tudja, hogy...
Igen, ugye Roman Abramovicsot olyan... szankciók
és alá hát főleg a Chelsea-t nem igazolhatnak, a lejárt szerződésű nem hosszabbíthatnak, mondjuk a játékos politikáját ez a kettő masszívan érinti, arról ne is beszéljünk, hogy mondjuk jegyet sem adhatnak el, csak bérletesek ülhetnek a leláton. No,
ez
szóval...
szomorú, igen.
De hogy például, igen, egy Azpilicueta profilban beleillik abba, amit Dani Alves játszik, mert Tuchel csapatában is egy szinte hibrid szerepkört kell ellátnia. Ő is már túl van a 30-on, ingyen leigazolható, de beleillesztető ebbe a játékba, egy olyan csapatba, ami azért alapvetően nincs ilyen fiatal játékosoknak. Ferran Torresre nagyon sok pénzt elköltött a Barcelona, pontosan azért, mert megszerezhető volt, és ő viszont egy hosszú távon is egy jó opció, és jól beleillesztető Xavinak a futballjába. Ez a fajta tudatosság valószínűleg egyrészt probléma, hogy az edzőtől kell, hogy jöjjön, és nem klubvezetés szintjén, de hogyha egy edző ennyire rá tudja rakni a kéznyomát egy csapatra, és vele hosszú távon számolnak, és hosszú távon tud sikeres lenni, akkor azért egy stabilitást tud adni egy csapatnak egyértelműen.
Bocs, ez egy kiegészítés, és ez így van, hogy ült minden szabad, ahogy elmondtad. Egy nagy különbség a korábbi évekhez képest, hogy azért most már van egy szerintem stabil sportszakmai vezetés Xavi és az elnökség között. Tehát egy Matteo Alemanni más
zseniális munkát végzett télen egyébként.
Hát, tehát valójában tényleg a semmiből épített föl négy igazolást, és tudott még kirakni embereket, akik egy korábban senki nem tudott kirakni a keretből, és korábban a Bartomeu-érában szerintem volt olyan pillanat, hogy 5 év alatt 5 sportigazgatója volt a Barcelonának. Ami egy szürreális állapot, gondoljunk bele, hogy folyamatosan változik az, hogy merre is megyünk, mert a sportigazgató azért valamennyire meg kell szabja azt, hogy szakmailag merre tartunk. És ugye az nem véletlenül, hogy van a pozíció, hiszen nem jó, hogyha csak az edző dönti el, hogy mégis kit vegyünk, hiszen az edző elmegy, akkor ugye baj van. De hogyha kettő jól kiegészíti egymást, és megfontolt, stabil emberek...
A klubnak van egy filozófiája, amit azért mindenki próbál követni. Hát nyilván is, nem lötyögnek ki a meghatározott mederből, és azt a filozófiát követik, amit nevezünk Barcelona filozófiának. Laporta idejében volt erre
ez
példa,
régen
hogy
működött,
úgy, igen. Igen. Kérdezek még egyet, Messi. Azt lehet olvasni, azt lehet hallani, hogy ő nagyon visszavágyik ide, nem érzi jól magát Párizsban, többet tölt Barcelonában, mint Párizsban, kis túlzással, a család jönne haza, és azt mondják, és ezt én nem tudom konkrétan megerősíteni, se nem cáfolni, hogy állítólag van a szerződésében olyan paragrafus, hogy egy év után ő azért dönthet arról, hogy marad vagy nem marad.
Mit hát a Barcelonánál konkrétan ez szintén benne volt a szerződésében, úgyhogy ezt innentől kezdve nem tartom kizártnak. Nyilván az és a hogy felvetésed, akkor... hogy vissza kellene
hát,
elvinni a Barcelonának.
Mondjuk a Barcelona Xavi és Messi az úgy kéz a kézben sétálnak.
Pénzügyileg az egy megoldhatatlan történet még mindig.
Azt hogyha... lehet ott képzelni, hogy egy ilyen szerződés és még egy ilyen egyéves gigafizetés, meg az elmúlt 5 év gigafizetése után, ami nem is tudom mennyi volt, 550 millió euró, vagy valamilyen.
Alapvetően a Barcelonát...
Szerinted még a Messi azt fogja mondani, tehát hogy jó, de ő csak 100 millió euró érjön évente?
Igen. Miért nem mondaná?
Ezért csak kérdezem, hogy nem mondja, nem fordulhat meg a fejében egy ilyen de kvalitású, és most már tulajdonképpen csúnya pesti szlengel pályafutása durván kitömött futballista fejében az, hogy figyelj, mint Zsuzsák Balázs, visszajövök, nem annyi pénzért, mint amennyit eddig kerestem, sőt, kabát gombokért ahhoz képest.
Nézd meg, a jó Dani Alves egy kicsit más, mert azért már 38, és nem volt csapata, de ő gyakorlatilag most apró pénzért.
Mondjuk ez a Messi, mint Zsuzsák Balázs hasonlat az elég.
Bocsánat, igen. Ez nem volt korrekt.
Nem, nyilván se poszt, se semmi, de mégis senki, értitek de. Azért a hasonlóságot, hogy azért ő is teljesen más léptékben keresett pályafutása alatt, még az arab bajnokságokban is, nemhogy aztán az oroszoknál, mint nyilván, ahogy ide visszajött Debrecenbe, és van beleállt, pont, és csinálja. Én egyébként ilyen szempontból becsülöm, mert beleállt, és csinálja, és még azt is mondom, hogy bizonyos játék elemében húzó emberre a Debrecennek, sőt.
Igen. De, tehát én azt akarom mondani, hogy Daniel Vesnél is volt az a pont, amikor azt mondta, hogy figyelj, nekem mindegy, mennyit adtok, én jövök. És ő a legrosszabbul fizetett játékos a Barcelona keretében, pedig nyilvánvalóan a hierarchiában.
Ezt lehet tudni, hogy...
Ezt lehet tudni, igen.
Mennyi
hát, hogy ő ilyen 100 000 eurós kategóriájú fizetése van. Nem havi gyakorlatilag erre a fél évre. Aha. Tehát, hogy ő nagyon, tényleg nagyon nyomott áram. A más dolog, hogy vannak olyan bónuszok, amiket megkaphat, ha úgy alakulnak a dolgok. De hogy őnála igazából ez tényleg inkább a szerelemről szólt, szereti Barcelonát, a felesége is szereti Barcelonát.
Alapvetően lassan 40 éves is már, igen, Brazíliában focizott, tehát neki ez egyrészt egy motiváció lehetett, hogy még a 2022-es világbajnokságon is ott legyen a brazil válogatottban, hát és szem előtt legyen egy európai topcsapatban. Lionel Messi még mindig a legnagyobb név a labdarúgásban. És Lionel Messit nem nagyon érdekelte szerintem a Barcelonának a helyzete, amikor évről évre kiharcolta magának az újabb és újabb szerződéseket, és ebben nyilván nem ő a bűnös. Tehát ő kér egy fizetést, és a Barcelona pedig kérdés nélkül megadta ez neki, mert gyakorlatilag ő volt maga a futballprojekt, ami körülött maga a csapat pedig szépen lerohadt, és középszerű játékosokat kellett mellé igazolni, vagy ezeknek a játékosoknak nyilván Messi fizetése arányosan szintén új szerződést kellett adni. Szerintem a Barcelonának megadatott az a lehetőség, hogy tiszta lappal elkezdjen építeni valami újat, és ebben szerintem már nehezen illeszhető bele újra Lionel Messi, és szerintem kifejezetten káros hatása lenne erre a projektre, amit most Xavival próbálnak építeni.
Ennyire nem mondanék határozottat, de hogy mondjam, erős, de megkérdőjelezhető maga a szándék valóban. Tehát egyrészt pénzügyileg is, tehát attól függetlenül, hogyha visszajönne, azt mondaná, hogy fia, annyira rosszul érzem magam Párizsban, hogy én gombokért is eljönnék, ez most a gombok, hány gomb, nem mindegy, az se, hogy hány gomb. Mert hogyha van egy olyan stratégiai cél, hogy próbál egy nagyot igazolni a csapat legalább a nyáron, aki nem titkoltan ugye Haaland, akkor nem valószínű, hogy jutnak további eurók ilyen célokra. És ez sajnos reális veszély egyrészt a szakmailag.
És hogyha Haaland meg Messi között kell választani, hát azért már inkább Haalandot akkor választanám, aki mondjuk nem még két évig tudna maga szinten teljesíteni.
Ez így van, tehát a jövőt kell építeni.
Na és jó, de mi van akkor a Messi azt mondja, hogy de jövök? Mint ahogy azt mondta a Cristiano Ronaldo, hogy
nem tudom, Ronaldo mennyiért ment el a United-ben.
Igen, Ronaldo úgyis a United legjobb játékosa.
Oké, de azt mondta, hogy jövök, és kicsit én ott is azt éreztem, hogy jó, gyere, de hogy fogjuk ezt most? És akkor nyögik is, ugye valahol? És akkor lehet, hogy Messi ugyanígy nyögni a Barcelona?
Szerintem egyértelmű, és azért már Messin is látszik, ami Ronaldónál is, hogy alapvetően azzal, hogy a csapatodba tudod, bármennyire is zseniális játékos, már valamilyen szintűn kompromisszumokat kell megkötni. És valahogy például, ahogy megnézem most a Barcelona labdalni játékát, abban már nehezen illeszthető bele szerintem a mostani Lionel Messi. Zseniális játékos még mindig, de szerintem ebben a Barcelonának még akkor is, hogyha ott könyörök, hogy csak hadd jöjjek már vissza, nem szabad benne gondolkodni, mert egyszerűen több bajt hozna már a csapat fejére, mint amennyire haszonnal járna.
No, egy kérdés még itt a végére, mondjatok egy-egy számot. Hol vége ez a bajnokság végén a Barcelona és Európa Ligát megnyerje. Az egyetlent, amit még nem nyert meg, hiszen BL története óta még nem szerepelt máshol, csak a BL-ben most szerepel először Európa Ligában.
Szerintem a harmadik lesz a Barcelona. Az Európa Ligában döntőzni fog, minimum. És a következő szezonban pedig megnyeri a bajnokságot.
No.
Szerintem a bajnokságon második lesz.
Mi lesz a sorrend akkor?
A Real Madridot szerintem nem fogja tudni megelőzni. Tehát, hogy ilyen egyszerű. A Sevillát meg szerintem meg fogja tudni előzni. És az Európa Ligában én is azt gondolom, hogy minimum esélyes a győzelemre, a döntőre is, de Aztán ennettől kezdve, hogy aztán mi lesz a döntő, vagy győzelem, ez nyilván ez egy veszélyes tipp. És jövőre, meg a jövő évi célok szerintem elsősorban attól függnek, hogy mennyire sikerülnek az igazolások nyáron, mert az alap, azért látjuk, hogy az alap már nem rossz. Vagy évvégre legalábbis nem lesz rossz. Ahhoz hozzá tudsz enni elemeket, az minimum versenyképes.
Hát akkor majd meglátjuk, hogy Holland jön és Messi jön, vagy ki jön, mi jön, ki megy. De minden esetre azzal zárjuk ezt a beszélgetést, hogy momentán sokkal-sokkal fényesebben néz ki a Barcelona jövője, mint mondjuk november elején, vagy október végén.
Szerintem ez nem képezi vita tárgyát.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megosztottátok velünk a tudásotokat. A hallgatókat arra bíztatom, hogy jövő héten is legyetek velünk, mert új témával, új érdekes futballsztorival jelentkezik az Itzer. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.